A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 168. énekünket. A 168. énekünk így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható mennyei Urunk, valóban így van, ahogy énekeltük. Nem vagyunk méltók a Te nagy jóságodra, mégis azzal a szándékkal és olyan szívvel szeretnénk most jönni, ahogy szintén énekeltük. Jövünk Te hozzád téveigésből, kétségből, csüggedésből, és azt kérjük, hogy nyisd meg újra a Te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy nem azt nézed, ami eltávolíthatna tőled, hanem a Te fiadra nézel, Jézus Krisztusra, és ezért akarsz minket is a Te fiaiddá fogadni. Köszönjük, hogy ezért engedsz, sőt hívsz a Te közeledbe. Köszönjük, hogy ezért készítetted a ma estét is. Kérünk, hogy vedd el a fáradtságunkat, a szétszórtságunkat, mindazt, ami zakatol bennünk és ami vonz, és kérünk, hogy Te légy most az, aki vonzol magadhoz mindennél erősebben. Kérünk add, hogy ne csak egy ige hirdetést hallgassunk, hanem Isten tiszteleten vegyünk részt, hogy valóban válaszoljunk neked, tiszteljünk téged, sőt, dicsőítsünk téged. Köszönjük, hogy ezért vagy itt a te szent lelkeddel. Amen. Olvasom Isten igéjét a Galatákhoz írt levél 4. részének 7. verséből a következőképpen. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig, így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Galácia beliekhez írt levél az új szövetség talán egyik legszenvedélyesebb hangvételű vitairata. Nincs teljes egyetértés a kutatók között, hogy pontosan mikor keletkezett, sőt azt sem tudják pontosan megmondani, hogy melyik gyülekezeteknek, Galáciának vagy az északi vagy a déli vidékein, vagy Pál apostol első missziói útján érintette ezeket, vagy a másodikon, nem lényeges. Annyit biztosan tudunk, hogy ezekben a gyülekezetekben az apostol távozása után felütötte a fejét egy egyre erősödő tévtanítás, egyfajta judaista eretnekség, zsidó hiten lévő tanítók vitték Galáciába ezekbe a gyülekezetekbe, és az volt a lényege, hogy nem elég Isten fiát és az ő áldozatát elfogadni, Jézusban hinni, újjászületni, hanem ezután még a körülmetélkedésre és a törvény betartására is szükség van, csak úgy lehet igazán közel kerülni Istenhez. Pál apostol a szokásos levél bevezető formulákat el is hagyja, minden más levelét azzal kezdi, hogy hálát ad a gyülekezet hitéért, felsorolja mindazt, ami az ő magatartásukban örömet okoz, említi a kapcsolatait azzal a bizonyos gyülekezettel, amelyiknek éppen ír. A Galatákhoz írt levélből mindez kimarad. Pál apostol egyenesen a lényegre tér, és mint aki rohan, hogy oltsa az égő házat, mert minden másodperc számít, vagy mint aki oda kap ösztönösen a kisgyerekéhez, és elrántja a veszélytől, például egy forró kályhától, vagy egy szakadék széléről, ugyanilyen sietséggel és ilyen fokozott indulatokkal kezdi Pál apostol meggyőzni a galatákat, hogy értsétek meg, amit tanultatok, aminek örültetek, ami a megtérésetekhez vezetett, az most is ugyanúgy igaz, ne hagyjátok magatokat félrevezetni. És ebben a levélben, hogyha végigolvassuk, találunk egyre erősebb érveket, szakkifejezéssel úgy mondhatnánk, hogy dogmatikai érveket, Istenre vonatkozó igazságokat, és egy ponton, minthogyha mégsem ezeket folytatná az apostol, nem a tanítást, nem az igazságokat, nem a tant, hanem felcsillant egy hatalmas igazságot, fölvezeti az olvasóit, a hallgatóit az Istenről való tudásunk legnagyobb magaslataira, és azt mondja, hogy értsétek meg, ti Isten fiai vagytok, hogyha Jézus Krisztusban hisztek. Kell-e ennél nagyobb? Lehet-e ehhez bármit hozzátenni? Kell-e még itt érvelni bármilyen tanítással? Ezt a részt olvastam fel az előbb. Isten fiai vagyunk, és készülünk pünkösd ünnepére, néhány nap múlva ünnepeljük, a Szentlélek ünnepe, ilyenkor a gyülekezetben nagyon sok kérdés föl szokott merülni, hiszen olyan jó lenne sokkal többet tudni arról, hogy ki is a Szentlélek, mit is kell róla tudnunk, hogyan is ismerhetjük föl őt, hogyan állhatunk az ő hatása, munkája alá még inkább. És ez a kettő a Galatákhoz írt levélben összetartozik. Ti Isten fiai vagytok, Isten háza népe vagytok, az ő kedvesei vagytok, hogyha megtértetek az Úr Jézus Krisztus által, és mindenről a Szentlélek tud minket egyedül biztossá tenni. Ezért olvashattuk ezt a csodálatos mondatot, mivel fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét, a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, azaz édesatya. Háromféle állapot rajzolódik ki ebből a néhány mondatból, ami alapigénk volt. Az első a szolgának, vagyis rabszolgának az állapota, a másik az a bizonyos kiskorú fiú, aki a családhoz tartozik, de még kiskorú, és a harmadik a nagykorú fiúságnak, az örökösségnek az állapota. Erről a háromról nézzük végig, hogy mit állít ezek alapján a Szentírás az Istenhez való tartozásunkról. Az első a rabszolga állapota. Úgy olvastuk itt a harmadik versben, hogy a világ elemeinek alávetve, vagy a nyolcadik versben azokat szolgáltátok újjászületésetek előtt, amik lényegüket tekintve nem Istenek, ti pogányok voltatok, ezért Istenként tiszteltétek őket, vagy ennek az újkori változatát is nyugodtan mellé tehetjük. Ti nem hittetek semmiféle Isten létezésében, mégis istenetek volt az önzés, a pénz, az előrejutás, az élvezetek, a vágyak, saját magatok, vagy bármi egyéb. Istenként tiszteltétek, vagyis neki adtátok a pénzeteket, időtöket, imádatotokat, pedig nem Isten. Vagy egy másik levélben így olvassuk, halottak voltatok bűneitekben, és szintén így olvassuk, reménység nélkül éltetek a világban. Mindez tehát a rabszolgának az állapotát foglalja össze. Van a rabszolga állapota, ott van az ura házában, nincsen tulajdona, nem rendelkezik végső soron a maga életével sem, szolgál, robotol, hogyha egy munkát elvégzett, akkor jön a következő, és nem szabhatja meg a végső irányát az életének, sőt, nem is térhet le igazán a pályáról, vagy ha igen, akkor súlyos következményekre számíthat. A rabszolga állapota, és azt olvassuk nem csak ebben a levélben, hanem az egész Új Szövetségben, hogy az ember mindenképpen alávetett lény. Alávetett lényként alkotta meg Isten, és amióta az ember elvesztette az ő jogos, valódi, egyedüli gazdáját, azóta is keres maga fölé önkéntelenül valamiféle gazdát, urat, hisz nem tud meglenni nélküle, és ezért lehetséges az, ami, ahogyan mindannyian kezdtük, a bűnnek szolgáltatok, a világ elemeinek szolgáltatok. A rabszolga állapota. Fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy Isten háza népében, itt a bibliai képpel élve, a kép további két elemét és nézve a kiskorú fiú és a nagykorú örökös következik, ne gondoljuk azt, hogy a rabszolga ugyanebben a háznépben van. Isten háza népében nincsen rabszolga. Ez a rabszolga valamelyik másik területen, valami más úrnak alávetve, úgy olvastuk, hogy a világ elemeinek alávetve. És a következő, amit az apostol itt felvonultat, az örökös, aki már az atyaházában van, aki az ő gyermeke, de kiskorú. Kapcsolatban van az atyával, de valójában nem sokban különbözik attól az állapottól, mintha szolga lenne abban a házban. Hiszen külső rendnek, törvényeknek engedelmeskedik, gyámok, nevelők fennhatósága alatt van, valójában nem gyakorolja sem a jogait, sem a leendő vagyona fölött nem rendelkezik még, nem azt tehet, amit akar, csak egy reménybeli állapot az, hogy ő lesz az örökös. Fontos, hogy ezt a második állapotot ne értsük úgy, mint ami személyesen az emberi életre vonatkozik, jobban mondva, mint ami egy életszakaszunkra vonatkozik, tehát az emberi élet idejére. Nem, fontos, hogy jól értsük, itt az apostol a történelmi összefüggéseket mutatja. Az Izrael történetét, az Isten üdv történetét, azt, hogy volt egy olyan állapot ezzel a háznép hasonlattal élve, amikor Izrael népe olyan állapotban volt, mint a kiskorú örökös. A pogány népek olyanok voltak, mint más házaknál, nem az igazi gazdánál levő rabszolgák, nem tudtak mást tenni, imádták az ég seregeit, a termékenységi kultuszok isteneit, saját istenségeiket, valójában a sátánt. Mutatta is mindezt az életük eredménye, a förtelmes áldozatok, a gonoszság, egész népeknek a pusztulása, történelmüknek az értelmetlensége, sötétsége. Ők olyanok voltak, mint rabszolgák más háznépeknél. Izrael olyan volt, mint a kiskorú örökös Istennél, hiszen kapcsolatban volt az atyával, a védelme alatt állt, mint minden kiskorú gyermek, a sorsa, a kiválasztása, az ígéretei Isten kegyelméből adódtak, erős kézzel és kinyújtott karral vezette őket Isten, ahogy sokszor írja ezt az Ószövetség. Aztán Isten törvényei alatt is volt ez a nép, hiszen az életük minden területében ott voltak Isten rendelkezései. Egy hithű izraelitának az öltözködése, a táplálkozása, az, hogy hova mehet szombatnapon, hova mehet a többi napon, hogy kikkel érintkezhet és hogyan, hogy hogyan ossza be a pénzét, hogyan alakítsa a családi kapcsolatait, és ezen fölül még az összes ünnepi rítus, ceremónia, minden, amire emlékezni kell és meg kell tartani, mindez szabályozva volt törvények által. Találóan írja Pál apostol, hogy az összes kérdésben gyámok és nevelők fennhatósága alatt van. Vigyázni kell rá, folyton irányítják a lépteit, meglehetősen kiskorú. És a harmadik állapot, szintén, ahogy mondtam, az üdv történeti vonatkozásban, a széles ívű áttekintésben, ezt Pál apostol nem csak saját magáról írja, hanem belefoglalja ebbe a többes szám első személybe a gyülekezetet is, akiknek ír. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte az ő fiát, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, és Isten fiaivá legyünk. Isten fiaivá legyünk, és később úgy folytatja, nagykorú örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak, Isten igazi háza népe. A vízválasztó, a kiskorú örökös és a nagykorú örökös között nem az idő múlása, nem az illető érettsége, még csak nem is a hitben való előrejutása, hanem a vízválasztó ez a pont, amit a Galaták 4.4-ben így olvashatunk, az idő teljessége, vagyis Krisztus eljövetele erre a földre. Ez a vízválasztó. És ehhez kapcsolódik az, hogy Jézus közeledését el lehet fogadni, az ő áldozatából lehet életet kapni, és a benne való új életet Isten kiteljesíti a Szentlélek közösségével, vagyis azzal, hogy kapja az újjászülött hívő a Szentlélek közösségét. ez az idő teljessége. Lehetséges, hogy az ember először a rabszolgaság állapotában van valahol, Istentől távol, szolgál valaminek azok közül, amiről hallottunk, mindegy is, hogy melyiknek, és onnan kerül Krisztussal kapcsolatba, és onnan kerül a valódi örökös, a nagykorú örökös állapotába. Az első lépcsőfok után a harmadik, ha az előbbi példát nézzük. Lehetséges, hogy az ember először a második fázisban van, hiszen mondjuk beleszületik egy keresztény családba, vagy megismeri valahogy az Istenről szóló tanítást, róla szóló gondolatokat, aztán a törvényeit, aztán megtudja, hogy van ilyen, hogy Isten akarata, valamiféle kapcsolatba kerül ezzel az Istennel, egyre többet ért és tapasztal az ő védelméből, akar neki megfelelni, teljesíteni, tehát a törvényeivel is foglalkozni kezd, hozzá viszonyul az élete dolgaiban, hiszen segítséget kér tőle, néha megpróbál hű lenni, ahogy Izrael is sokszor megpróbált, aztán hűtlenkedik, ahogy Izrael is sokszor hűtlenkedett. És lehet, hogy az embert Krisztus kegyelme ebben a második állapotban találja meg, és innen hívja Jézus magához, és innen kerül a valódi örökösök állapotába. Még egyszer mondom, hogy nem a személyes emberi életet írja itt le Pál apostol, hanem a nagyobb ívű összefüggéseket, a történelmieket. Nézzetek körül, kedves Galácia beliek ebben a világban. Láthattok rabszolgákat, a bűnszolgáit. Láthattok a másik oldalon olyanokat, akik Isten háza népének tartják magukat nagyon büszkén, és mégis azt látjuk rajtuk, hogy ők is szolgálnak, ők is alá vannak vetve mindenféle nevelőknek és gyámoknak, a törvény rendelkezéseinek. Nem élik át azt az örömöt, azt a szabadságot és azt az érettséget, amit Isten az övéinek ajándékozni akar, ezek a zsidók, és megvan ennek az újkori változata is, mindenfajta külsődleges vallásosságban. És itt van a harmadik, és mostantól kezdve erről lesz szó. A nagykorú örökös, az Isten háza népének a teljes jogú tagja. Mitől teljes jogú? Éppen ettől, amit néhány nap múlva ünneplünk, az Isten úgy határozott, hogy ahogy elküldte Jézust erre a földre, hogy bemutatkozzon, hogy megmutassa az atyát, hogy közel jöjjön és érthető emberi szóval hívjon minket, ugyanúgy elküldte Isten az ő lelkét, nem csak erre a földre, hanem még közelebb, a Jézust elfogadó embereknek a szívébe, vagyis személyiségük középpontjába, és nekik ajándékozza azért, hogy itt éljen, hogy belülről irányítson, azért, hogy nekünk ajándékozza magát érthetetlen módon az élő Isten. Olyan különös, hogy ha mi próbáltuk volna kiérdemelni, vagy hívni, vagy alkalmassá lenni arra, hogy velünk lakhasson maga a Szentlélek Isten, soha semeddig nem jutottunk volna ebben. Isten döntött úgy, hogy küldi, és a Szentlélek Isten döntött úgy, hogy velünk, sőt bennünk akar lakni, hogyha mi hiszünk Jézusban. Nagyon sokan nem értik ezt. Ezek üres tanítások sok ember számára is, akik talán már régóta ülnek a templomainkban. Sokan szeretnék látni a Szentlélek jelenlétének a nyilvánvaló jeleit, és úgy képzelik el, hogy ez valamiféle elementáris erő, amit megtapasztalnak, valamiféle hatalmas érzelem, valamilyen átélt csoda, világrengető, legalábbis az én személyiségemet megrengető nagy esemény lesz, és várják, és nem értik, hogy miért nincs, és nem tudják, hogy hol kellene keresniük. Ezzel szemben figyeljünk rá, testvérek, a Szentírás úgy mutatja be a lélek ajándékát, a Szentlélek velünk lakozását, hogy ő a fiúság lelke. A Római Levél 8. részében, a 15. versben egy nagyon hasonló mondatot olvasunk ehhez. Azt olvashatjuk: nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, azaz édesatyánk. A fiúság lelkét. Azt hiszem, a legtöbben tudjuk, hogy ez az Abbá, ez az az arám szó, ami Jézus Krisztus anyanyelvén a legközvetlenebb kifejezése volt annak, hogy édesapa. Kicsi gyermekek, akik még csak néhány szót tudtak, ahogy a magyar kisgyerekek is gügyögnek, mama, papa, nem, ilyen egyszerű és rövid szavakat, ugyanilyen egyszerű, rövid és szinte először kimondható szó volt minden gyerek életében, az abbá, apuka, édesapa. Olyan bizalmas kifejezés, hogy nekem furcsán is esik szószékről mondani. Ez az, amit ennek ellenére Jézus is mondott sokszor a tanítványainak. Ezt mondta imádság elején, így tanította őket imádkozni. Márk evangéliuma feljegyzi róla, hogy a Gecsemáné kertben, amikor élet és halál között viaskodik a következő nap eseményeivel, akkor önkéntelenül így törnek fel belőle a szavak: Abbá, atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Abbá. Közvetlenül a lehető legbizalmasabban szólhatunk az élő Istenhez. Ember nem tudott volna ilyet kitalálni. Soha senki nem vette volna a bátorságot, hogyha ember írta volna a Bibliát, hogy ezt beleírja. Csak Jézus taníthatta így imádkozni az övéit, és csak ő adhatta ezt a példát nekik. És ahogyan Jézus lelke azoké lehet, akik hisznek ő benne, nem a személyisége, nem a pszichikuma, hanem a Szentlélek, a pneuma, az, aki láthatatlanul köztünk van, és közénk hozza az élő Istent, ő az, aki megengedi nekünk, hogy így imádkozzunk. Sőt, itt olvastuk, figyeljünk fel erre is, nem mi kiáltjuk ezt a Galata levél szerint, hanem ő kiáltja bennünk ezt az imádságot. Az Isten lelke kiált mi bennünk. Miért fontos ez? Azért, mert ez akkor is megtörténik, amikor mi nem tudnánk imádkozni. Akkor is ő kiált bennünk, és könyörög értünk. És azért, mert ez kiáltás. Nem kimért és átgondolt beszélgetés az Istennel, nem egy díszes beszéd, amit elmondhatunk, hogyha a színe elé járulunk, mint ahogy sokan gondolják, vagy ahogy sokan próbálnak is imádkozni. Nem, ez egy önkéntelen felszakadó kiáltás, talán olyan kiáltás, mint amire Jézusnak azt mondták a tanítványai, hogy Uram, fogadd magad elé, és segíts rajta, hiszen utánunk kiabál. Ezt egy útszélén ülő koldusról mondták. Ilyen volt az ő kiáltása. Vagy az a kiáltás, amit a vég veszélyben levő tanítványok kiáltanak Jézushoz, hogy Mester, elveszünk, és akkor fölkel és azonnal lecsendesíti a vihart. Kiáltás, amit az Isten lelke enged és gerjeszt mi bennünk. És ő a fiúság lelke. Azt mondtam az igehirdetés elején, hogy Isten fiai lehetünk, az a keresztény hitünk leghatalmasabb magaslata, hiszen azt sem tudjuk ésszel fölfogni, hogy hogyan lehet, hogy Isten megkönyörül az ellenségén, a szent és igaz Isten, akihez nem férhet semmi hamisság, kézbe veszi a mi szennyes életünket, és megmosogatja, és a saját maga közelébe engedi, de még ennél is többet tesz. Azt mondja, hogy legyünk mi az ő háza népe. Legyünk ugyanott, ugyan körül az asztal körül, ahol az ő kedves egyetlen fia ül. Legyünk mi az ő többi fia, gyermeke. Azt írja erről a zsidó levél, hogy Jézus nem szégyelli őket, vagyis minket testvéreinek nevezni. Az Isten fiúság kimondhatatlan titka ez. A fiúság lelke a Szentlélek Úristen. Hogyan is? Nem feltétlenül úgy, ahogy sokan várnák, hogy hatalmas és megrázó lelki élményeket ad. Valamiféle lélekkeresztséget, ahogy a karizmatikusok tévesen képzelődnek erről és emlegetik. Valamiféle második megtérést, hiszen egy újjászületés van. Nem. A Szentlélek munkája az bennünk, hogy ő a fiúság lelke, vagyis elsősorban meggyőz minket az igazságról, a valóságról, a legfőbb valóságról, arról, hogy aki Jézusban hisz, aki az ő kezébe leteszi az életét, aki neki megvallja a bűneit és új szívet kér, az ingyen kegyelemből, Krisztus által Isten gyermeke lehet. A fiúság lelke először is megtanít minket erre az igazságra. Lehet, hogy minden különösebb érzelmi hullámzás nélkül. Lehet, hogy minden természet fölötti jel nélkül. Egyszerűen csak megértjük, és valósággá válik, és nem lehet kialudni, másnap úgy fölkelni, hogy nincs. Nem lehet visszaesni abba, hogy már ebben nem hiszek, mert életem végéig erre tudok építeni, mert velem van a fiúság lelke, és ez biztos. És a második, a fiúság lelke indíthat minket arra, hogy bizalommal ahhoz az atyához menjünk, aki minket elfogadott. Hogy belépjünk emelt fővel azokba a termekbe, a felséges király színe elé, ahova soha nem mehet be senki semmilyen érdemmel vagy méltósággal, de bemehet mégis azért, mert Jézus hívta be oda. Hogy bizalommal közeledjünk az atyához, anélkül, hogy szépen tudnánk imádkozni, egyszerűen imádkozhassunk hozzá, elmondhassuk neki azt, hogy mi van velünk, hogy mi van a szívünkben, kérhessük egyszerűen a lehető legőszintébben az ő kegyelmét, kiálthassunk hozzá a bajból, kereshessük a választ arra, amit még nem látunk, kérhessük, hogy vezessen minket úgy, hogy még mi is értsük, és Isten lehajol hozzánk, és ezekre válaszol. És harmadszor, a fiúság lelke indít és tanít minket, hogy gyermekekhez méltó magatartásunk legyen az Isten háza népében. Gyermekekhez méltó magatartásunk, azt hiszem, hogy nincsen olyan család, ahol lenne egy szervezeti és működési szabályzat, kitéve vastag dossziéban, lepecsételve közjegyzővel, és azt kell betartani a családtagoknak. Nem, a családok nem így működnek. Ott van az a lelkület, amit kapnak a család légköréből, a szüleiktől az emberek. Ott van az, ahogy a család összetart, és közös az, ami minket ér, a jó is, meg a rossz is. Közös az, amit jónak gondolunk, hogyha szeretjük egymást. Nem kell magyarázni, és nem kell külön kérni azt, hogy egymásért tegyünk, hiszen ez belénk van írva. a családi mintához való hűség, és talán arra gondolhatunk, miközben ezeket hallgatjuk, hogy a földi családokban ez annyiszor torz és csonka, és olyan sok sebből vérzik. De gondoljunk az Isten családjára, a mennyei atyának, az asztalára, a háza népére, ő rá igaz mindez elsősorban. A családi mintához való hűség. Amikor Jézus kinyitja a száját a hegyi beszédben, és elkezdi mondani, hogy kik a boldogok, és utána kezdi folytatni, hogy kik azok, akik az Isten törvényeit igazabban megtartják, mint az írott betű, akkor ő nem szervezeti és működési szabályzatot ad, vagy törvénykönyvet, hanem a családi életbe, Isten családjának az életébe ad egy betekintést. Milyen erők mozgatják ott a boldogokat? Hogyan tölti be az ember a lelkével a törvény lelkét, és ezzel sokkal többet tesz, mint hogyha a betűjét nézné kínosan. És ezzel persze a betűjét is be fogja tölteni önkéntelenül. És ugyanígy az Isten családjában a gyermekekhez méltó magatartáshoz hozzátartozik a testvérek iránti szeretet. A mi leghatalmasabb bátyánk, Jézus, aki nem szégyelt minket testvéreinek nevezni, azt mondta, hogy onnan ismer meg a világ, onnan ismeri meg ezt a háznépet, ezt a családot, ahogy egymást szeretjük. És hozzátartozik az Isten dicsőségének a keresése, a családfő és az egész család javának az akarása, vagyis az, hogy ne az emberek előtt gyakoroljátok a tetteiteket, hanem látja a ti mennyei atyátok, és őt dicsőítsék az emberek is, hogyha látnak titeket. Tehát nem élmény, nem egyfajta érzés, hanem sokkal több Isten közösségéhez való tartozás és ennek a biztonsága. Van egy távoli ismerősöm, aki sok évvel ezelőtt Budapest egyik forgalmas terén látott egy önkívületben fekvő, lerongyolódott embert, aki először azt hitte, hogy alkoholista, aztán kiderült, hogy még súlyosabb, nagyon súlyos drogos volt ez a fiú. És ez a testvérünk Istentől azt az indítást kapta, hogy menjen oda hozzá és próbáljon segíteni. Először fogalma sem volt, hogy mit lehet egy ilyen embernek így hirtelen segíteni. Aztán Isten arra indította, hogy másnap is keresse meg ezt az embert, és harmadnap is, és folyamatosan imádkozzon érte, és körülötte jártak a gondolatai. És az lett ebből, hogy azt a fiút lassan, nagyon nehéz és nagyon sok visszaeséssel, csüggedéssel, buktatóval járó úton végül is beépítette Isten ennek a testvérünknek a családjába. Egyfajta fogadott fiúk lett, nem költözött hozzájuk, viszont megszabadult a szenvedélybetegségéből, megszabadult abból, hogy sokszor el akarta magát pusztítani, mert az élete kilátástalan volt, megszabadult attól, hogy egyedül van ezen a világon, lett egy fogadott családja, hiszen ő fogadott fiú lett, és úton van az élete afelé, hogy Istennél beteljesüljön. Hisszük ezt, és reménykedünk benne. És valahogy így vagyunk mindannyian, Isten a kilátástalanságunkból, a porhoz tapadó, földön fekvő életünkből felemel, magához hív, azt akarja, hogy üljünk mi az ő asztalánál, legyen a reménységünk az ő jövőjében, legyen a jövőnk az, hogy az ő kincseit, őt magát örököljük. És azért ünnepelhetjük a Szentlélek velünk létének ünnepét, mert a Szentlélek Isten tud minket erre tanítani és ebben vezetni. Így legyen. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te megfizetted a legnagyobb árat azért, hogy a mi életünk kiszabaduljon a halálból, a rabszolgaságból, hogy legyen jövőnk, reménységünk. Köszönjük, Urunk, hogy mi helyettünk haltál meg, hogy azt szenvedted el, ami a mi jogos büntetésünk lett volna. Bocsásd meg, Urunk, hogyha vissza-vissza akarunk térni ezekhez a dolgainkhoz. Bocsásd meg, hogyha még mindig az az akaratunk, hogy a magunk urai legyünk. Kérünk, hogy szabadíts meg minket ebből, és értesd meg velünk, hogy a valódi élet és a valódi szabadság ott van Te nálad. Köszönjük, Úr Jézus, a Te lelkedet, a fiúság lelkét, hogy Te nem csak bemutattad a Te viszonyodat az Atyával, hanem azt mondtad, hogy elmész a Te Atyádhoz és a mi Atyánkhoz, és a mi Atyánkká tetted az élő Istent. Köszönjük, Úr Jézus, hogy így nézel ránk, és hogy szabad nekünk is így látnunk a magunk életét. Eléd hozzuk újra minden aggodalmunkat, minden kétséget és félelmet. Eléd hozzuk azt, amink van, az erőnket, az időnket, a kapcsolatainkat, és mindet szeretnénk letenni a Te kezedbe. Kérünk, hogy légy a mi gazdánk, és taníts minket úgy élni, ahogy a Te családodban kell. Könyörgünk szeretteinkért, akik még nem ismernek Téged, add nekik is a Te közösségedet. Könyörgünk gyülekezetünkért, súlyos betegeinkért, azokért, akik gyászolnak. Kérünk, Urunk, hogy mindenkinek add a Te veled való közösség örömét, és azt a reménységet, hogy a legnagyobb kincset nem veheti el senki és semmi. És könyörgünk ezért az országért, amiben olyan sok a pusztítás és olyan sok a bűn rabszolgasága. Kérünk, hogy hatalmas erővel munkálkodjon a Te szabadításod e között a nép között is. A Te dicsőségedért kérünk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt énekeljük a 369. énekünket, az első, a 8. és a 9. versét. Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága. vegyük Isten áldását. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyánk. Amen.